Rádióegyetem. Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE társadalomtudományi karán 2014-15 őszi félévében elhangzott előadás felvétele.
Üdvözlöm Önöket! Még 2 óránk van. A mai alkalmat a magyarországi zsidó kisebbségnek szentelnénk, illetve az antiszemitizmus kérdésének, és a következő alkalmat pedig a Kárpát-medence interetnikus viszonyait néznék meg. Hát itt elsősorban a határon túli magyar problematika van, amelyik ugyancsak nagyon sok kutatásnak adott teret az elmúlt évtizedekben, és azt hiszem, hogy egy nagyon fontos aspektusa az etnikai interetnikus viszonyoknak. Zsidóság és antiszemitizmus. A zsidó kisebbség esetében is, tehát amikor az ember kutatni kívánja a zsidó kisebbség helyét a magyarországi kulturális tagoltság mezőjében, és vizsgálni kívánja ennek a csoportnak a sajátos vonásait, akkor hasonló dilemmákkal szembesül, mint amire már olyan sok példa volt ebben a fél évben, hogy tulajdonképpen kit is értünk zsidók alatt. Ki a zsidó, és milyen módon lehet egy kutatás keretében a csoportot beazonosítani. Ugye ez egy nagyon fontos szempont, a csoport beazonosítása, hiszen ha bármilyen szociológiai vizsgálatot csinálunk, különösen ha empirikus vizsgálatot csinálunk, és még különösebben, hogy a kvantitatív típusú vizsgálatot csinálunk, bármely szociológiai vagy társadalmi kérdésről, akkor ugye az eljárás egy mintavételi eljárás, tehát nincs módunk arra, ha csak nem a KSH cenzusát használjuk, de hát annak meg azért nagyon komoly tudományos elemzési korlátai vannak, tehát azok alapvetően csak ilyen alapinformációkat közölnek a teljes populációról. Hát ha mintavétellel dolgozik a társadalomkutatás, akkor annak feltétele, hogyha megkérdezünk X embert, akiről azt feltételezzük, hogy valamilyen szempontból beletartozik ebbe az adott csoportba, és rajtuk keresztül akarjuk rekonstruálni ennek a csoportnak, jelen esetben a zsidóság, magyarországi zsidóságnak a jellemzőit, akkor feltételezzük, hogy tudjuk, hogy ki a teljes populáció. Tehát ez egy ilyen igazi 22-es csapdája, hiszen a teljes populációt akarjuk rekonstruálni, de ahhoz tudni kell a teljes populációt. És ráadásul ugye itt, mivel etnikai csoportokról beszélünk, végigkísér minket az aspektusa ennek a társadalmi csoportképző szempontnak, amelyet etnikainak vagy kulturális identitás mentén szerveződő csoportnak gondolunk, hogy ennek a határai nagyon képlékenyek. Nagyon képlékenyek, hiszen maga az identitás is képlékeny. Ugye? Mert ugye az ember nagyon sok szempontból, nagyon sok dimenzióból építi föl a saját személyes identitását, ugye abból leszek én, és ezzel határozom meg, hova is akarok tartozni, hol helyezkedem el, mi az a csoport, vagy mik azok a csoportok, amelyekhez kapcsolódásom van, és amely meghatározza a saját életemet, és mondjuk a viselkedési stratégiáimat is. Ugye ezek nagyon szituatívak, tehát hogy nagyon sokféle identitás komponens van, ezek nagyon szituatívak, vannak szituációk, ahol felerősödnek, elgyengülnek, és ilyen gondoljanak bele, hogy mondjuk egy hagyományos szociológiai vizsgálat, ezt már talán mondtam ezt a példát, tehát amikor arról van szó, hogy Magyarország társadalma, amikor a szegénységet akarom kutatni, az más szempontból bonyolult kérdés a szegénység, ugye, hogy ki a szegény, ez is egy nagyon fontos kérdés, de ott legalább azt gondolom, hogy tudom a populációt, hiszen a magyar társadalom az alappopuláció, amelyről mondjuk megint sokféleképpen lehet gondolkodnom, de azért alapvetően a szegénység tekintetében azt gondolom, hogy ezek a szegénység az egy ilyen szociális, tehát a szociális csoporton belül, vagy a társadalomban belül létrejövő sajátos szociális helyzetű csoport, tehát akkor azt gondolom, hogy vagy azt gondolom, hogy minden állampolgár beletartozik ebbe a populációba, és akkor ez az alapsokaságom, vagy azt gondolom, hogy akik jelenleg itt élnek, itt próbálnak egzisztenciát teremteni, és még itt adóznak, ezek tartoznak a csoportba. Tehát ez sokkal egyszerűbb, és sokkal az ember elmegy a KSH-hoz, és ott vannak nekik nyilvántartásuk, mondjuk, vagy a belügyminisztérium, már nincs ilyen minisztérium, de ezt most nem fogom rekonstruálni, mi a neve, és nekik mindenféle, vagy választói listából, akik ugyancsak a magyar társadalmat képezik, de ugye akkor beleütközünk a határon túli magyarokba, ez kicsit húzós, vagy a KSH-nak vannak ilyen tartózkodási hely alapján való regiszterei, amelyből akkor lehet mintát venni. Na de amikor a zsidóságról beszélünk, vagy a cigányságról, vagy bármely más kisebbségről, ez az alappopuláció hiányzik. Itt, hogy egyetemben kit tekintünk zsidónak, milyen szempontunkból lehet egyáltalában a csoport jellemzőit meghatározni, erre felsorolok néhány szempontot, jelen esetben 4 szempontot, amelyek mind-mind lehetséges kiinduló pontjai annak, hogy hol keressem egyáltalán, mert mindig nem tudok eljutni az alappopulációhoz természetesen, mert nincs alappopuláció, hát ha csak nem a KSH cenzusát nézzük meg, amelyben ugye a rendszerváltás óta szerepel kérdés mondjuk az etnikai hovatartozásról, erről már beszéltem a fél év során, csak aztán azt veszük észre, hogy itt egyrészt első blikre nem is találkozunk a zsidósággal, mint kategória. Ugye, mert itt fölkínálódnak ezek a kategóriák, bár ugye ez megint függ attól, hogy valaki online vagy face-to-face tölti ki a... Mert a 20% körül volt, azt hiszem 25% volt Budapesten, akik online töltötték ki, az országban 18% volt, aki online töltötte ki. Ugye ez a jövő, mert ez azt jelenti, hogy megspóroljuk azt a sok milliárd forintot, amibe kerül egy cenzus. Svédországban azt hiszem már 100%-os a népszámlálás. Ugye ez gyakorlatilag ingyen van. Hát nem, mert ugye föl kell dolgozni, és ahhoz pénz kell, de ez marginális összeg a személyes lekérdezéshez képest. Szóval azon a bizonyos kérdőivel van egy nyitott kérdés, amely nem is tudom, hogy megfogalmazva, mert az internet, ott is meg vannak adva kategóriák, és lehet, hogy ott nincs egyéb, az interneten, igen, az interneten ott úgy szerepel, hogy meg vannak adva kategóriák, ugye az biztos, hogy benne van ez a 13 etnikai csoport, amelyik szerepel a 93-as törvényben, amelyek történeti és számszerűség szempontjából megfelelnek a törvénynek, amely őket történeti kisebbségnek hívja. Az interneten van egy egyéb kategória, amiben bármit de lehet írni, és ott beírtam azt, hogy itt, ott le lehet gördíteni az interneten, még az egyébnél is, ha jól tudom, vagy valamilyen trükk van rajta, és ott megjelenik a zsidó is. A nyomtatottban nem jelenik meg, de be lehet, tehát hogyha ragaszkodik valaki hozzá, akkor beírhatja, hogy zsidó. De hát ebből marginális szám jött ki, akár 2011-ben is, tehát gyakorlatilag nem tetten érhető a zsidó kisebbség. Tehát nincs ilyen a populációs regiszter, viszont ha a 4 szempontot megnézzük, amely mentén beazonosíthatjuk esetleg a zsidó csoporthoz való tartozásnak a dimenzióját, akkor ugye az első és legfontosabb szempont, mert ott már megjelenik a zsidó kisebbség, ez mégpedig a vallási kisebbség. Tehát ugye a zsidók önmagukat nem úgy határoztak, hogy a 93-as törvény előkészítése során, hogy mint etnikai kisebbség nem fogják megnevezni, és nem kívánják magukat beválasztatni ebbe a csoportba. Viszont mi vallási kisebbség, igen, hiszen gyakorlatilag a zsidó identitásnak az egyik legfontosabb jellemzője az a közös és megkülönböztetett vallás, amely összekapcsolja az embereket, és amely tulajdonképpen történetileg is kijelöli a zsidóságnak a helyét a társadalmak kulturális tagoltságának a rendszerében. Ugye ez volt az a... Egyrészt ez meghatározza mindazt a gondolati és kulturális tartalmat, és szimbolikus tartalmat, ez a vallási doktrina, amely tulajdonképpen a zsidóság eredetét és összetartozását specifikálja, és egyben ugye mindig interetnikus viszonyokról beszélünk, egyben kijelöli mindazok embereknek a viszonyát a zsidósághoz, amelyek nem tartoznak ehhez a valláshoz, hanem például más vallásban hisznek, és akkor különbözőképpen szemlélhetik, hát nekem gőzöm nincs, amikor a hinduk hogy szemlélik a zsidókat, azt megtapasztaltuk, hogy a kereszténység hogyan szemlélte a zsidókat, hiszen tulajdonképpen ez volt az egyik legfontosabb történeti konfliktus, ami végigkíséri a zsidók történelmét, és amely tulajdonképpen egyfajta üldözöttség történetként is rekonstruálható, tehát ahogy a kereszténység, a zsidó kisebbségi vallásnak a megítélését deklarálta, és amely mentén üldözte a zsidókat. Tehát ez a vallási kisebbség, ez egy nagyon fontos szempont, hivatalosan ide is tartozik a zsidóság. Ugye ezt a zsidó hitközség az, amelyik tulajdonképpen szervezi és organizálja, és például az ember logikusan azt gondolja, igen, hogy ott például számon tartják, hogy kik a vallásos zsidók, valamilyen szempontból vannak nekik ilyen típusú regisztereik. A zsidóságnak a sorsa, tehát ennek az alakulása nagyon szorosan összekapcsolódik a modernizáció folyamatával, és a modernizáció folyamatán belül a szekularizáció folyamatával. Tulajdonképpen külön is lehetne választani, és ez majd átutal az antiszemitizmus kérdésére, hogy tulajdonképpen nagyon sokan úgy érvelnek, hogy antiszemitizmusról beszélni történeti szempontból nem érdemes, hanem antijudaizmusról érdemes beszélni, mert hagyományosan a judaizmus volt az, amelyik tulajdonképpen megadta azt a spirituális, szellemi keretet, ami a zsidóság lelki összetartozását kollektív módon építette. Ez a judaizmus azonban a 19. században jelentősen megváltozik, pont azáltal, hogy a szekularizáció mentén a vallási hit és a vallási identitás a társadalmi szervezés kollektív teréből kikerül, hiszen arról beszélünk, hogy mi, mint független individumok, és nem teleologikus szempontok mentén teremtjük meg a modern társadalmat, a társadalomnak a legitimációja, a forrása azok az individumok, mint citoyennek, mint polgárok, mint alkotó részesei egy politikai közösségnek, és ebben a vallásnak nincsen helye. És mivel a zsidóság ebben nem egy marginális, hanem egy elég jelentős szerepet játszott ebben a folyamatban, értelemszerűen ez a szekularizáció az ő esetükben különös mértékben hatott. Vannak más okok is, különben erősen lesz szó az asszimilációról, de ez különös mértékben hatott abból a szempontból, hogy a vallásosság egyre kisebb és kisebb részét jellemzik annak a zsidó közösségnek, amelyet más szempontból, a következő szempontok alapján, amelyek itt mindjárt szerepelnek, kijelölhetik a zsidóság kisebbségnek a kereteit, a határait. Tehát ma Magyarországon néhány ezer emberről beszélünk, akik hagyományos értelemben követik a zsidó vallás tanításait, és egyben valamilyen módon kapcsolódnak a zsidó egyházhoz, azaz a zsidó hitközséghez. Például aki ateista, ahogy említette. Ha a vallás nem segít bennünket, illetve csak annyiban segít, hogy egy bizonyos szem, tehát segít abból, hogyha az ember azt akarná kutatni, hogy mit jelent ma vallásos zsidónak lenni Magyarországon. Hát ezt mondjuk egy antropológiai kutatásban borzasztóan jól lehetne, de hát nagyon marginális, mondjuk az ortodox. Ugye annak is van két, az ortodox és a neológ változata. A neológ már reflexió a modernitásra, csak megpróbálja a modern kor szempontjából újra gondolni mindazokat a kulturális hagyományokat, szabályokat, vallási előírásokat, amely összetartotta a zsidóságot. Gondolom, mondjuk egy ortodox például nem is nézhet rá egy nőre, hát így elég nehéz egy modern társadalomban mondjuk párkapcsolatban gondolkodni, egy neológ már ez alól a kegyetlen szabály alól fölmentést kap. De máig is vannak ilyen ortodox közösségek. Magyarországon nagyon kevés ortodox, igazi ortodox, tehát küllemében is megjelenő pajesszó zsidót találkozhatunk. De mondjuk vannak olyan társadalmak, amelyekben ez az egész ez összefügg a modernizációt kísérő homogenizációval. Például Amerika azért jó példa, mert ott a modernizáció, pont azért, mert ez egy bevándorló ország, és amely bevándorló országban ez a fajta megkülönböztetett identitás, a szerepe különösen jelentős, hogy én ír vagyok, én, Én szicíliai vagyok. Ezek fontosak, mert ugye a modernizáció egy olvasztótégely Amerikában, melting pot, és ez valahogy az egyén számára megkönnyíti, hogy ebbe a nagy beolvasztási folyamatba eltűnjön, hanem ő akkor megtalálja a maga csoportját, amelyhez kötődik, és ilyen értelemben Amerikában nagyon gyakran lehet találkozni olyan ortodox zsidó közösségekkel, amelyek jó részt ebből a régióból származnak, tehát mondjuk Erdélyből például nagyon jelentős mértékben vándoroltak ki a zsidók, és már történetileg, tehát nem mostanában, és azok ott például Brooklynban egy nagyon zárt, de az orosz zsidók is ott egy zárt közösséget alkotnak, és őrzik a tradícióikat teljes mértékben. Volt is egy ilyen krimi, amerikai krimi, amiben megölnek egy ilyen ortodox közösségben valakit. Ugye ők azok, akik különben, majd mindjárt visszatérünk az integráció kulturális stratégiáira, majd egy sajátos módját fogják jelenteni, inkább a történetet ott mesélem el, ezt a filmnek a szenárióját. Ha viszont nem vallási kisebbség, akkor mi az, amitől megismerszik az, hogy ki a zsidó? Ugye, mert ezt keresünk, hogy ki a cigány, ki a sváb, ki a zsidó. Hát itt a következő szempont, hogy kulturális azonosságok mentén. Tehát egy hasonló kultúra az, amelyik össze... Ami persze nem független a vallásosságtól annyiban, hogy ezek a kulturális szokások gyökereiben nagyon sokszor épp a vallási, a judaizmus tanaiból jönnek át, tehát, de nem feltétlenül, mert tulajdonképpen itt aztán a modernitás során is a zsidó közösség kialakíthatott olyan kulturális specifikumokat, viselkedési módokat, gondolkodási sémákat, amelyek kvázi azonosságot teremtenek a csoport tagjai között, és amely megkülönbözteti őket a többi csoporttól. Nagyon sok embert, ha megkérdezünk, akkor mondjuk egy, akit említett, hogy ő ateista, megkérdezünk, hogy hát akkor miért érzi magát zsidónak? Hát mégis, mert hasonlóképpen hasonló a mentalitásom, hasonló a gondolkodásom, már hasonlóképpen látjuk a világot, az embereket, szokásaink is talán picit hasonlóak. Az utolsó, tehát a negyedik szemponthoz is kapcsolódik, mondjuk a státuszidentitáshoz. Ha emelnek egy színvonalas zsidó történeti múzeumban, akkor biztosan bele fognak ütközni abba, hogy a zsidóság már az ősidők óta, már a közösség első kialakulásának a pillanatától kezdve a tudás nagyon fontosnak tartotta. Ez benne is van tulajdonképpen a zsidó vallásnak az alap eszméibe, a tanulás fontossága, a tudás fontossága. Tehát például ha ilyenek emberekkel találkozunk, akiknél ez olyan kiemelkedő szerepet játszik, ez önmagában nem elégséges, mert ugye ez inkább egy státuszidentitásra vonatkozik, hogy bizonyos tudás típusok mentén megjelennek olyan csoportok, amelyek valahogy olyan zsidó profilt vesznek, és egyfajta zsidó identitás alakul ki ebbe a csoportban. Ugye ezt aztán pofájukba kapják az antiszemiták által, amikor azt mondják, hogy igen, mert ők a nem zsidó kárára kihasználják, és mondjuk az ügyvédek között nagyon sok a zsidó származású, legalábbi származású mindenképpen, de akár valamilyen szinten mondjuk kulturálisan zsidónak való. És ugye itt megint egy olyan tudáscsoportról van szó, ami státuszcsoport is, de egyben lehetséges, hogy vagy az irodalomban például, amikor ugye van ez a hagyomány, a népies urbánus megkülönböztetés, hát az urbánus szó az magyarul azt jelenti, hogy zsidó, hagyományos értelemben. Tehát úgy is használták, amikor még itt forrongott az urbánus népies különbség. Nem mondom, hogy eltűnt volna ez napjainkra, de ezért mondjuk nem hiszem, hogy ez a diskurzusnak a meghatározó eleme. Akkor, amikor valaki azt mondta, hogy egy népi származású író azt mondta, hogy ez urbánus, akkor nagyjából azt mondta, hogy ez zsidó, mert a zsidóság városban lakott alapvetően. Most ez megint összekapcsolódik a történeti hátterével. Tehát ez a fajta üldözöttsége, megfosztottsága, kiszolgáltatottsága, az, hogy milyen előírásokkal próbálták a zsidóságnak a helyét beszorítani nagyon szigorú keretek között, arról kiderült, hogy az alapvetően olyan tevékenységeket bekényszeríti a zsidókat, amely kapcsolódik a saját vallási és történeti hagyományban építkező vagy a tanuláshoz is, hogy amelyek városokba kényszerítette őket, és városokban éltek, általában azért még ott sem volt nagyon jó helyük, mert ilyen, általában gettókat hoztak létre számukra, tehát még a városba sem keveredtek a város lakó, mondjuk nemesség vagy arisztokrácia a zsidósággal, de megtűrték őket, gettókba zárták őket, és bekapcsolódhattak tulajdonképpen a városi gazdaságban, azon keresztül pedig tulajdonképpen a szélesebb gazdasági rendszerben. Tehát ilyen értelemben innen jön ez az urbánus, azaz zsidó, ilyen kategorizációs összemosás ebbe a történetbe. Tehát a státuszidentitás azt jelenti, hogy sajátos státuszhelyzetben is vannak a zsidók. Mondom, ez minden ilyen elem nagyon jól rekonstruálható. Mondjuk a vallásosság jelentősége, mint megkülönböztetett a vallási csoport, mert látni fogjuk az antiszemitizmusnál, talán a legmarginálisabb a mai antiszemitizmus esetében. Ez a státuszidentitás nagyon jelentős, tehát egy olyan csoportról van szó, amely státuszától, a közös státuszában tulajdonképpen státusz előnyökkel bír, azaz a nem zsidó többségi társadalom hátrányba kerül a zsidóktól, hiszen ők monopolizálják a magasabb státuszokat, és ez adja az ő hatalmukat, befolyásukat, tehát ez az antiszemita látásmód. Vagy pedig a kulturális azonossága az, amelyik itt viszont mondjuk fölmerül a polgár mozzanat, hogy egész, mondjuk a polgári kultúra egyben egyfajta zsidó kultúrának is megjelenhet egy antiszemita perspektívában, másfelől a polgári kultúra valóban történetileg nagyon szorosan kapcsolódik a zsidósághoz Magyarországon különösen. Jó, és akkor még van ez a negyedik mozzanat, ez ki is lóg, ilyen értemben nem is baj, hogy most előre vettük a státuszidentitást. Hát ez az üldözöttség, megkülönböztetés üldözöttség, ez adja a zsidó identitásnak az alapját. Ettől ismer, ettől tudja az egyik zsidó a másik zsidóról, hogy ők sorstársak, hogy ők együvé tartoznak. Ugye ennek a drámai, hogy ez miért vált ilyen fontossá, az tulajdonképpen a 20. század és a holokausznak a dilemmája. Tehát az, hogy lett egy csoport, lett egy mikrotársadalom, amely a politikai üldöztetésnek és a fajelméleten alapuló társadalmi integrációs ideológiának a következtében megsemmisítésre kárhoztatott. Na most ez például az jelentős mértékben összekapcsolódik. Tehát ugye itt a logika az, hogy mivel egyre bizonytalanabbá vált a kategorizáció folyamatát kijelölő szempontrendszer, vallásosság, kultúra, státusz, stb. Míg a zsidóságon belül is nagyon érezhető az, hogy van egy csoport tudat, hogy mi tudjuk, hogy ki a zsidó, mi tudjuk, hogy kihez tartozunk, mi tudjuk, hogy kikkel vagyunk egy kisebbségi csoportba, hogy ennek a forrása az, hogy mi együtt szenvedtük meg a holokausztot. Tehát mindaz, aki a holokauszton keresztül ment, ez nem azt jelenti, hogy a holokauszt által kijelölt zsidó népesség az a három másik szempontból nagyon-nagyon vegyes volt. Akár vallási szempontból, nem a vallásosokat kívánta, hiszen fajelmélet volt, mindenkiben, akiben zsidó vér folyt, ez az ideológia a megsemmisítést tűzte ki célul, nem pusztán a vallásos zsidókat, az sokkal inkább a hagyományos üldöztetésnek a komponense volt, amikor az nagyon is vallásos kis mikro zsidó közösségeket, ugye a pogromok korszaka, amikor ezeket elüldözték, jó részt azért, mert másképp gondolkodtak, más a hitük, akkor meg mit keresnek ők a mi világunkba, tehát elüldözzük őket. Ilyen értelemben a megsemmisítés nem volt feltétlenül célja a pogromnak, persze ott hullott az apraja, de tulajdonképpen ők leginkább el akarták őket üldözni, hogy ne legyenek ott mellettük, mert ők annyira mások, és nem oda valók. Tehát ugyanígy a kulturális azonosság sem volt feltétlenül, hiszen mondjuk az asszimilált zsidóság pont úgy beletartozott, hiszen fajelméleti alapon definiálódott a legvégső stádiumba, pont a megsemmisítés elindításának időpontjában, vagy előtte a törvény, 41-ben volt az utolsó zsidó törvény, az már fajelméleti alapon határozta meg a zsidókat. Tehát mindaz, akiben vér, zsidó fér folyik, ugye ez hogy lehet megállapítani, mindaz, akinek egy nagyszülője zsidó volt, az már, és bármi történt azóta, az nem számít, ez akkor genetikusan annak a fajnak a része, tagja, amelyik fajt mi a tiszta faj megteremtése érdekében hát halálra kárhoztattunk. És a státuszidentitás sem igaz, például Magyarországon semmiképpen nem igaz, de mert csak mint példa, hogy pont ott kezdik el a... Tehát miután fajelméleti alapra helyezik a zsidó kategorizációt, független attól, hogy identitásában hova is sorolja magát az illető, és státuszilag hol van, kultúrájában hol van. Tehát a deportálásokat ugye a leghagyományosabb vidéki, mi pedig nem csak a vidéki, hanem tulajdonképpen beleértve a visszacsatolt területekről, tehát azok, még a legtradicionálisabb zsidó közösségek voltak, ott kezdik el, tehát nem arról van szó, hogy a magas státuszúak. Miközben azért az antiszemitizmusnak a logikájában, hogyha követik a mostanában folyó, szerintem egy korábban elmaradt, és most azért nagyon fontos, hogy föléledő közéleti szakmai diskurzust, azért az látszik, hogy azért az egyik legfontosabb motorja a holokauszban végződő magyarországi antiszemitizmusnak a zsidók kifosztása volt. Megszerezni a zsidőknek a javait, a pozícióit, a státuszát. Most ez a vidéki zsidóság esetében volt a legkisebb tétel, hiszen azok voltak a legszegényebbek, leghagyományosabbak, de ez már egy logisztikai kérdés volt a holokauszt esetében, hogy miért ott kezdik el, és miért úgy alakult, hogy ez nem volt előre eldöntve. Itt különben csak fölvetek egy dilemmát, ami egy nagyon fontos dilemma, nem akarok belemenni, de tulajdonképpen ez megint az egész zsidóságról szóló és az antiszemitizmusról szóló történeti diskurzusnak egy fontos mozzanata, hogy maga a holokauszt az, ami ugye a végső megsemmisítése, a teljes zsidó leszármazotti alapon való, vérségi alapon való világnak, hogy ez bele volt kódolva az antiszemitizmus, ez része volt az antiszemitizmusnak, vagy nem volt része az antiszemitizmusnak. Tehát ez valamikor konkrét politikai konstellációban megszületett elhatározás volt, vagy pedig az antiszemitizmusból eredendően következik. Most az antiszemitizmus is, tehát meg kell különböztetni az antijudaizmustól, erre már utaltam, és úgy tűnik, hogy nagyon sokan érvelnek amellett, hogy maga a modernitásban létrejövő antiszemita diskurzus sem feltétlenül, sőt, azt mondják, hogy tulajdonképpen nem nagyon jelenik meg az a mozzanat, hogy meg kell őket semmisíteni. Kitelepíteni akarták őket. Ahogy a pogromok esetében is kitelepíteni akarták őket. Madagaszkár, ugye ez volt a századforduló nagy ötlete. Ma már látjuk, hogy nem is lett volna olyan rossz ötlet, mint az zsidóság számára, Madagaszkárban végül biztos lassan jobb az élet, mint Magyarországon minden szempontból. De hát természeti szempontból mindenképpen jobb Madagaszkár, mint a Kárpát-medence, főleg a globális fölmelegedés korszakában. Na minden, most ezt elvicceltük a történetet, és ez, ők úgy érvelnek, hogy nem, itt a nácizmus teremti meg ezt a gondolatot, amely fajemélti alapon kívánja a tiszta faj védelme jegyében megsemmisíteni a teljes zsidóságot. Ez csak egy zárójárt mondom, de ez egy nagyon fontos diskurzus, és nagyon, nagyon fontos abban, hogy a zsidóság sorsát történetileg és politikailag tudjuk megfelelően értelmezni. Tehát a vallásos kisebbség, kulturális azonosság, megkülönböztetett és üldözöttség mentén való kisebbség, vagy éppen státuszidentitás, ezek mind lehetséges opciók, lehetséges szempontok, mivel egyik sem tudja igazából kijelölni a zsidó identitás alapjait, ezáltal ezek sem fogják befogni teljes mértékben a zsidóság, a zsidó kisebbséghez való tartozásnak a logikáját, vagy szempontrendszerét, de mindenképpen támpontot adnak ahhoz, hogy az ember, amikor kutatni kívánja a zsidóságot, akkor ezeket a szempontokat vegye figyelembe. Ugye most a következő egy társadalomtörténeti szempontrendszer, erre már utaltam, a megkülönböztetett helye a zsidóságnak a modernitás korszakában, tehát itt történeti specifikumok is jelentős mértékben, mondjuk az például, hogy a gazdálkodástól el voltak tiltva a zsidók. Ugye egy agrár világban élt a középkor, amelyet felváltja egy ipari kapitalista társadalom, itt megyünk át a modernitásba. Na most, hogyha ők ki vannak tiltva az agrár foglalatosságból, mint megélhetési területről, és akkor mi nem beszéltünk arról, hogy mik azok a hagyományok, amelyek a zsidóságon belül is olyan skilleket és szakmai szempontokat preferálnak a karrierépítésben, amelyik... Ugye a tudásnak van egy nagy előnye. Nem csak az, hogy eredendően a tudás alapú a zsidó kultúra, és a zsidó vallás is tudás alapú, oly mértékben, hogy még gender szempontból is tudás alapú, tehát kötelezték a ezt csak a zsidó múzeumból tudom, nem vagyok zsidó szakértő, minden férfinak kellett tanulni, tehát ez kötelező volt tanulni. Hát ennek a nagy része persze vallási hitoktatás volt, tehát az nem kell. De azért a hitoktatás keretében mindenféle mást is megtanultak, de a nőknek is kellett tanulni. Tehát minden tagja a zsidó közösség, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő, a nőknek más kellett egy kicsit tanulni, vagy kevesebbet kellett talán, de a zsidó múzeumban, Tel Avivban van egy nagyon szép zsidó múzeum, ott nagyon szépen megmutatkozik ez a komponens. Tehát ez is őket arra viszi, hogy tulajdonképpen a kapitalizmus korszakával központi szerepet játszó foglalkozások azok, amelyek ők hagyományosan is már űztek a prekapitalista időszakban. Például a pénzzel, ugye ez egy sztereotípia is, hogy ők a pénzzel foglalkoznak, de valóban a pénzzel foglalkoztak, hiszen ha ki vannak zárva a mezőgazdaságban, akkor mi marad nekik? Hát a pénzforgalomra akkor is volt szükség, és kellett hitelezni, kölcsönözni, és a többi, mint ahogy az ipar, tehát a hagyományos kézműiparon belül is a zsidóságnak a súlya sokkal nagyobb volt a városokban, mint mondjuk a nem zsidóknak. A modernitásban ezek válnak a gazdaság meghatározó szegmenseivé. Hát ebből következik, hogy azt sem lehet mondani, hogy eljött a zsidóknak a pillanata. Mondjuk egy antiszemita azért, bár ezt nem tudom, hogy ezt mondja el, hogy tulajdonképpen ők fundálták ki a kapitalizmust, ez azért nem, ez már még végképp egy túl merész gondolat lenne, de az, hogy a világ nem akarom a fejlődés szót mondani, de a változása pont az irányba ment, hogy a városi élet, az ipar és a szolgáltatások és a pénzvilág, szóval ez az, amelyik meghatározza egy közösség, egy társadalomnak a teljesítőképességét, és egyben ki tudja elégíteni azokat a modern szükségleteket, amelyeket ezek a társadalmak kitermeltek magukból, ebben a zsidóságnak a szerepe nagyon domináns volt. Ilyen értelemben nagyon erősen hatott a zsidóság történetére és a zsidó identitás történetére az a szemlélet, a felvilágosodás szemlélete, a racionális gondolkodás szemlélete. Ezek mind részei voltak amúgy a zsidó kultúrának a maguk spirituális módján, spirituális kereteiben. Tehát ilyen szempontból a zsidóság, például Magyarországon, hogy ne a világról beszéljünk, a zsidóság Magyarországon, a kapitalista átmenetben, a modern kapitalista magyar gazdaság és társadalom és élet körülmények kialakításában meghatározó szerepet játszott. Most ugye itt, ha még tanult, nem tudom, benne van a történet tanításban, de ez a társadalom történeti komponens, hogy tulajdonképpen ebből a szempontból a dualizmus időszaka, amely a modern Magyarország megszületése, a modern liberális polgári Magyarország megszületése, ami persze nem jelenti azt, hogy Magyarország összességében modern liberális polgári világgá alakult volna, mert nagyon erős volt a szakadás a város és a vidék között, az ipar és a mezőgazdaság között. A mezőgazdaság sokkal hagyományosabb, és az emögött lévő életkörülmények, falusi élet, sokkal inkább egy tradicionálisabb, elmaradottabb mintát követett, mint a városi. Ugye a városban, hát gondoljanak arra, hogy a millennium kapcsán is, ugye azt szoktuk hívni, mint egyfajta, hát ilyen nemzeti eszme által is meghatározott modernizációs története Budapestnek és az országnak, hát ott egy európai szintű főváros született a 20. század fordulója előtt, amely tényleg európai szintű volt, hát mondhatnám azt, hogy nekünk volt ugye a kontinens első föld alattia, ugye mert Londonban már volt, akkor csak nálunk nem volt. Tehát minden szempontból egy igazi európai modern világ született Budapesten és néhány nagyvárosban. Azok városok, amelyek inkább, ezek a mezővárosok, amelyek inkább kötődtek a földműveléshez, azok sokkal lassabban kapcsolódtak bele ebbe a folyamatba. Most itt volt egyfajta munkamegosztás a zsidóság és a nem zsidóság között ilyen hatalmi és munkamegosztási szempontból, amit nagyon sokan elemeztek, a Hanák Pétertől kezdve sok-sok történész kifejtett, és ilyen értelemben etnikailag is a béke korszaka volt, szociológiai szempontból említem most meg a békének a hátterét, nevezetesen az volt, hogy volt egy hatalmas növekedés, mert hiszen a kapitalizmusnak az alaptörvénye a növekedés, folyamatosan növeli a profit termelő képességét, mindig több profitot akar, Ez a logikája a kapitalizmusnak, és ez aztán dinamizálja a gazdaságot, és ez persze nem szorosan kapcsolódó a társadalmi életkörülményekhez, amelyek átalakulnak, és amelynek a szükséglete megteremti a hátterét a modern kapitalista növekedésnek. Tehát ez a növekedés, ami beindult, ez egy nagyon fontos szempont, és ebben a növekedésben ez a zsidóság és a feudalizmusból a modern kapitalista világba átkerülő volt feudális rendi társadalom, amely persze most már egy kapitalista világban van, már nem nemességről beszélünk, hiszen megfosztották azoktól a nemesi jogaiktól, amelyek miatt ő megkülönböztetett, kiváltságos helyen volt a középkorban. Ezektől megfosztódik, de viszont megőrizheti a státusz előnyét, ez a volt rendi arisztokrácia, meg volt nemesi, akkor már gentrinek hívják a kapitalizmus korszakában. Miért? Mert volt egy munkamegosztás, hogy ők nem nagyon akartak foglalkozni az iparral, kereskedelemmel, pénzügyekkel. Föntartották az ő kötődését a földhöz és a földműveléshez. Ezt átengedték a zsidóságnak, akik ugye erre voltak szocializálva, tehát ebbe találták meg igazából a saját kompetenciájukat és sikerüket, és cserébe ők viszont, és ez az érdekes, ők viszont megtarthatták a hatalmi pozícióból következő államigazgatási pozíciókat. Ez a gentri réteg, a vármegye, az államigazgatás, a közigazgatás. Ezek mind-mind olyanok voltak, ahol a zsidó hagyományosan sem volt semmi ilyen típusú kompetenciája, nem is ott látta az érvényesülésnek a terét, és amely akkor itt tulajdonképpen egyfajta békés egymás mellett élést teremtett ezen két nagyon fontos társadalmilag meghatározott csoport között. Amely mögött ott van a növekedés, ez nagyon fontos. Tehát a kettő között a béke azért volt olyan erős, mert mind a kettő jól járt. Ugye ez egy alap játékelméleti összefüggés. A pozitív összegű játszma az olyan kompromisszumokra sarkalhatja az embereket, amelyben minden, nem a feszültségek halmozódnak, hanem a kielégülések halmozódnak. Lehet, hogy ez egyiknek több van, mint a másiknak, ez feszültséget okozhat, de tulajdonképpen mindenki picivel jobban jár, vagy sokkal jobban jár. Ugye ennek az ellenkezője a nulla összegű játszma, vagy a veszteséges játszma, ugye ez az a legrosszabb. Tulajdonképpen a rendszerváltás utáni magyar társadalmat hívhatjuk egy kicsit veszteséges összegű játszmának, mert olyan kritikus állapotba került az ország át egy kapitalista világban, amelyben bizony nagyon sok veszteség jött létre, és nagyon sok ember érezhette. És ha én veszteséget érzek, akkor keresek okokat, maguk a pszichológusok, nem én, de ugye a legegyszerűbb, ha nem magamba keresem az okot, hanem keresek egy másik okot. Ugye ez valaki okozta. Ugye ez a bűnbakképzésnek a mechanizmusa. Tehát ez egy pozitív összegű játszó. Ezt csak azért hangsúlyozom, hogyha meg akarjuk érteni. Volt benne antiszemitizmus, most hozzá tartozik, hogy mivel liberális jogállamiság és demokratikus elvek, hát a maguk történeti kontextusában demokratikus elvek működtették ezt a modern világot, ezért a vallás szekularizáció zajlott le, tehát kikerült a hatalmi mezőből a vallás és az egyház. Egyben azt is jelentette, hogy a liberális elvek jegyébe a vallás gyakorlás is szabadsággá vált, tehát ezeket a különböző vallásokat a rendszer befogadta annyiban, hogy elismerte vallásként, ugye ezek voltak a vallási törvény 1970-es években, amitől a zsidó vallás is elismert vallásá vált, tehát attól kezdve nem lehetett kitéve olyan fajta megkülönböztetésnek, amely hagyományosan érte őket, az állam részéről, meg a politikai rendszer részéről semmiképpen. Az, hogy a mikrovilágban mi történik, az egy másik kérdés. De az állam és a politika befogadta ezeket a vallásokat, a vallásokat egyenjogosították. Hiszen mi a különbség, ha valaki katolikus, vagy református, vagy zsidó? Minden vallás egyforma, hiszen nincs súlya, nincs meghatározó szerepe a köz világának az alakításában. Paradox módon, ugye akkor volt egy deklaráltan antiszemita párt a parlamentben. És akkor is voltak nagyon tradicionális pogromok, tehát nem azt jelentette, hogy béke volt Magyarországon, és antiszemitizmus nem létezett, de azt jelentette, hogy a rendszer alapelveit meghatározó jogelvekben és strukturális rendszerekben ez nem játszott szerepet. Tehát ilyen értelemben a zsidóságnak a története egy nagyon pozitív történet volt. Ugye ez az a korszak, amikor a zsidóság szekularizálódik, urbanizálódik, polgárosodik, szekularizálódik, a zsidóságnak egy része. Tehát megmaradt egy másik része, ezt soha ne felejtsük el, ez a hagyományos, tradicionális zsidóság, aki kis településeken vagy faluban él, és ugyanazt csinálja, mint hagyományosan. De van a zsidóságnak egy másik része, aki elindul ebbe a hihetetlen spirálba fölfele. És akik identitásukban is azt gondolják, hogy a zsidósághoz vagy elszakadnak, egyrészt mert maguk szekularizálódnak, ateisták lesznek, vagy föladják, mert asszimilálódnak, mert be akarnak olvasztódni abba a nemzeti, modern nemzeti tégelybe, amely a modern polgári társadalomnak, ez visszautal a nemzeti identitás szerepére, hogy ez kellett egy közös identitás, hogy ez a mi közös projektünk. Ő nem akart különbözni. Ő nem a brooklyni zsidó volt, aki ugyan dolgozik bent a városban egész nap, és teljesen integrált a helyi szolgáltatások és gazdaság rendszerébe, de éli a maga külön világát, ő meg akarta szüntetni a különállóságát. Ez a csoportnak a jelentős része. Akár úgy, hogy szekularizálódott, és ateista lett, akár úgy, hogy konvertált, és maga teljesen fölveszi azt a többségi identitáshoz szükséges kulturális mintázatba, amelynek a kereszténység a meghatározó mozzanata volt, mert ez egy keresztény ország volt akkor is, ebben az értelemben. A többség keresztény volt. Most ehhez képest van egy töréspont az első világháború után, amelyben benne van Trianon is, amikor az ország elveszi a népességének és területének jelentős részét, és amelyben az ország bezáródik, tehát miközben megkapja a függetlenségét és a önállóságát, a szuverenitását, a monarchiához képest, a teljes szuverenitását, ehhez képest a keretek, tehát tulajdonképpen nem arról szólt a dolgom, hogy ez a világ tovább fog növekedni a kapitalizmus szárnyán, szerintem ez egy képzavar volt most, amit mondtam. Nem lehet növekedni egy szárnyon, de mindegy. Hanem arról volt szó, hogy túl kellett élni ezt az új, tehát meg kellett teremteni egy új Magyarországot, amely az ország átstruktúrálódásával járt. Na most itt megyünk át a pozitív összegű játékból az zéró vagy negatív összegű játékba először. És itt jön be Trianon abból a szempontból, hogy a Trianon, tehát akkor van egy nagyon erőteljes bevándorlás az elcsatolt területekről, egy csomó embernek okafogyottá válik az ő státusza, mert hiszen ezek a területek, ezek részévé válnak egy más politikai nemzetállami keretnek. Tehát az adminisztrációban, az iskolában, az egészségügyben, mindazokban a pozíciókban, ahol különben ez a keresztény nemzeti középosztály, magyar keresztény nemzeti középosztály fontos szerepet játszott, és egyben teremtette meg a maga egzisztenciáját, ezek kiürülnek, ezek jönnek át Magyarországra. Tehát a numerus clausus, ami tulajdonképpen a zsidóknak a korlátozását jelenti a felsőoktatásban, hiszen a zsidók mindig is képezték magukat a modern rendszerben, a modern iskolarendszerben is ez jellemző zsidókat, hogy a gyerekeknek elég magas szakmai képzettséget akarnak kitűzni, és ezért valóban az iskolában megyünk följebb és följebb, így növekszenek a zsidó származásúaknak az aránya, hogy ezt akarták korlátozni, aminek egyik oka volt az, ebben benne volt az antiszemitizmus is jelentős mértékben, de volt egy praktikus oka is, hogy ezek az emberek tért akart, tehát helyet akart, ezek jöttek át a határon túlról, és akartak pozíciót szerezni maguknak és a gyerekeiknek. Tehát ebben mi következett? Ki kellett szorítani a zsidó származásúakat az oktatási rendszerből, ugye ezért találták ki a numerus clausus, ami egy Európa első rasszista, fajelméleti alapon született állami, tehát parlamenti döntése volt, kvóta rendszer vezettek be, de utána pedig a 30-as években, de már a 20-as évek végétől is, folyamatosan szorítják ki a zsidó származásúakat bizonyos pozíciókból, mert pozíciót kellett szerezni. Emögött volt az antiszemitizmus, és a kettő egymást erősítette. Tehát ez az, ami a két világháború közötti időszakot meghatározta, egy folyamatosan megnyilvánuló és erősödő antiszemitizmus, és a zsidóknak egy folyamatos kiszorítása. Ami ebben az időszakban még alapvetően a pozíciókról szólt, a zsidó törvények már a tulajdonokról, és minden, tehát a gazdasági tulajdonról, a tőke tulajdonról, és a nem tőke tulajdonról is szólt, amikor már az ingatlanokat és mindenféle dolgot elvesztenek a zsidók. Tehát az már egy végső kiszorítás volt. Amely aztán, hogy ez most, ebben nem akar most, ez egy végtelen diskurzus kérdése, hogyan vezetett el a zsidók megsemmisítésének az állami szinten való megoldásáig. Itt már rengeteg vita zajlik ma Magyarországon, és nagyon erősen átpolitizált vita folyik Magyarországon. Jó. Na most, igen, most jutunk el a Milton Gordon elméletéhez, ami tulajdonképpen az identitás stratégiák leírását szolgálja a szegregáció-integráció tengely mentén. Tehát vagy a szegregáció-asszimiláció tengely mentén. Tehát ugye annak a lényege az, hogy strukturális szempontból nagyon jellemző mozzanata az etnikai csoportok integrációjának, hogy van egy asszimilációs kihívás. Tehát az, hogy ugye ez nem megint csak visszavezethető akár a nemzetállam, amely egy kulturális homogenizáció mentén kívánta meg létrehozni azt a modern világot, amely aztán hatékonyan képes új integrációs formákat teremteni szemben mondjuk a középkori dezintegrációval. Na most ez a homogenizációs nyomás, a nemzeti identitás építésből fakadóan, hát nagyon erős kihívást jelentenek a kulturális különállással, kulturális mássággal megragadható csoportok beilleszkedése tekintetében. És ezek tulajdonképpen, amit a Milton Gordon állít, az, hogy ennek vannak lépcsői. Például az a lépcső, hogy az akkulturáció. Ugye, amikor egy kisebbség, egy nyelvi, vallási, kulturális kisebbség, pont a sikeres integráció biztosítása érdekében, tehát, hogy ne teljes izolációban legyen, amely persze kapcsolódott a megkülönböztetéssel is a többségi világ részéről, magáévá teszi azt a kultúrát, azt a közös kultúrát, amely jellemzi a befogadó vagy a többségi társadalmat. Ugye? Tehát például nyelvében használja és ismeri, használja életének fontos intézménye az a nyelvi kultúra, amely összeköti a többségi társadalommal. De egyben mindenféle más kulturális elemeket is magáévá tesz, amely kulturális elemek egyfajta kulturális integrációját adja a szélesebb közösségnek. Ebből még nem következik, hogy ő integrálódni is akarna, csak egyszerűen csak akkor. Szóval ez jellemzi mondjuk azokat sokszor nem feltétlenül jellemzi, de azért mégis jellemezheti azokat a közösségeket, zsidó közösségeket, amelyek akár a 19. század második felében, mondjuk Galíciába élték a maguk eléggé zárt világát, de azért lehet, hogy megtanultak lengyelül például, és akkor lengyelül tudtak kommunikálni a többiekkel. Vagy magukivá tettek bizonyos kulturális szokásokat. A strukturális asszimiláció az egy magasabb szintje az egy kulturális kisebbség integrációjának, amikor a társadalmat fenntartó strukturális intézményi rendszerekre és működési rendszereknek részévé válik az illető. Most ez nagyon absztraktul hangzik, de például mondjuk és itt térek vissza a kis filmemre, a haszid zsidókra, Brooklynba, hogy azok strukturálisan teljes mértékben asszimilálódtak, hiszen a megélhetésük az amerikai kapitalizmus és ipari szolgáltatási világban történik, tehát annak a részei, tehát egy kettősség van, részei annak és részei ennek. A haszid zsidók azok például New Yorkban növik a 46. utcában, meg a környékén, ez az aranybiznisz, meg ilyen elektronikai cikkek, meg ezeknek a... Tehát ők kereskednek, és akkor azt jelenti, hogy ezek a haszid zsidók minden reggel egy iskolabusz beviszi őket a Brooklynból Manhattanbe, ott dolgoznak egész nap, árulják a dolgokat, sok nyelven beszélnek, angolul is tökéletesen beszélnek, de beszélnek magyarul is, mondván, főleg azok, akik a Erdélyből jöttek, de más nyelveken is, spanyolul is beszélnek talán. Ebből élnek, ebből van az egzisztenciájuk, és akkor este az iskolabusz összeszedi őket, és hazaviszi őket a legarchaikusabb ortodox világba. Hát ez egy klasszikusan strukturális asszimiláció. De tulajdonképpen ez így működhet akár mondjuk egy diaszpóra, visszatérve a migráció során, egy diaszpóra esetében is. Teljesen bezárva élnek emberek egy diaszpóra világba, mondjuk egy kínai világba, Chinatown, majdnem minden nagyvárosban van Amerikában Chinatown, ahol minden szolgáltatás olyan kínai is, tehát emlékezteti őket, hogy ők kínaiak, meg szokásaikra, meg anyag, de ugyanakkor meg mit tudom én, közben meg dolgoznak egész nap, bármely iparágba, bármely szolgáltatásba, és ezért, de ugyanakkor meg, ugye a különbség ott van, aki ebbe be van zárva ebbe a világba, az ilyen értelmes struktúrásra, tehát aki nem beszél angolul, hanem csak ott egyszerűen kimegy oda a Kínából, és ott része, mert ugye ennek van egy saját gazdasága, egy saját szolgáltatási rendszere, csak abba mozog, az strukturálisan nem integrált ilyen értelemben. Tehát az integrációnak egy alacsonyabb foka. És az identifikációs asszociáció, amikor már önmagát identitását tekintve is beazonosítja a többségi társadalom által preferált vagy jellemezhető identitás mintával. Ugye ez az, amikor megkérdezünk valakit, hogy minek tartja magát, csak azt mondja, hogy ő amerikai-kínai. Tehát fontos neki, hogy amerikai. Tehát itt már az Amerikával való, tehát az amerikai identitással való személyes azonosulás mozzanata is megjelenik, miközben persze a kínait sem akarja ő eldobni, azt gondolja, hogy azért van egy speciális kulturális háttere, meg gyökere, meg szokásrendszere, amitől ő kínaivá válik, de kínaiként éli az életét, de ő amerikai is. Ez a kettős identitás, ez a fajta identifikációs asszimiláció, amely aztán beolvadhat a teljes beolvadásba, amikor teljesen eltűnik a gyökér, a származás, a kulturális háttér, a másság, és ugye a magyar zsidóságnál egészen, tehát az egy kérdés, hogy meddig jutott el a magyar zsidóság. Mindenképpen szerintem az a fajta zsidóság, amelyről beszélünk, amely a modernizáció során modern polgári réteggé nőtte ki magát, az a réteg vagy a teljes beoldást választotta, vagy az identifikációs asszimilációt választotta. A teljes beoldásnak ugye megvannak azok a szimptomái, mint például, hogy áttérek a befogadó vagy a többségi társadalomnak a vallásos hitére, tehát kikeresztelkedem. Ugye a másik az, aki ateista lesz. Az ezt nem vállalja feltétlenül. Tehát most nem ő feltétlenül, hanem nem akit kérdezett, hanem az, aki a családja, vagy az ősei. Tehát az egy távolságot is kifejez, de nem csak a befogadó társadalomtól van távolság, a saját közösségétől is lehet, hogy a zsidóságtól is valamifajta távolságot épít ki. Tehát a névváltoztatás, a vallási konverzió, a vegyes házasság, ezek mind nagyon tipikusok a magyar zsidóság esetében. És ezek vezetnek el a teljes beolvadáshoz. De most mivel a zsidóságnak egy jelentős része teljes mértékben beolvadt, ugye a magyar holokausznak van egy nagyon sajátos traumája, megkülönböztetett traumája, hogy a magyar zsidóság története az tulajdonképpen egy ilyen mélyen asszimilációs történet. Most akár identifikációs, akár teljes asszimilációról beszélünk, ez egy mélyen asszimilációs történet, és mivel nagyon jelentős volt a zsidóságon belül a teljes beolvadás mozzanata, ezeket sok hatásként érte, tehát amikor az fölmerül az a dilemma, hogy szóval miért hagyták magukat, akkor azért hagyták magukat, mert föl sem merült bennük, hogy nekünk bármi közük volna a zsidósághoz. Ők már teljes mértékben magyarnak érezték magukat, és azt gondolták, hogy ez nem is lesz rájuk érvényes. Amihez képest őt zsidóvá tették a holokauszba újra. Külsőleg, kényszerből. Tehát ez egy, nem mintha a többi nem lett volna traumatikus, a többi országban a zsidóságnak a sorsa és ennek a megélése, de ez az asszimilációs komponens nagyon jelentősen megvan a magyar zsidóság esetében. Most a Tájfel, a Henry Tájfel még említi ezt az egész stigmatizáltság problémát, mint egy kisebbség, amely a kisebbségi létét a megkülönböztetésben és a hátrányokban és ennek az elszenvedésében érti meg. Most a stigmatizáltság csak azért érdekes a társadalmi identitás tekintetében, az zsidó identitás tekintetében, mert egyfajta adaptációt kényszerít ki a kisebbség részéről, és az egyik legpozitívabb adaptáció az, amelyikkel ők túl akarják élni ezt a dolgot, ezt a megkülönböztetést és stigmatizáltságot, és a reakciót jellemzi az a fajta csoportkötődések felerősödése, az összetartozás érzetnek a felerősítése, tehát a kisebbségi lét megerősítése és a kohézió. Ugye ezt aztán a pofájukba kapják, akkor, amikor azt mondják, hogy persze ezek egymással szövetkeznek, amikor ez egy teljesen evidens társadalmi lélektani mechanizmus, hogyha jó, lehet az is, hogy elmenekülök, tehát, hogy kimenekülök, vagy az is lehet, hogy negatív identitást építek ki a stigmatizált identitás elkerülésére. De szerintem a legegészségesebb reakció ez, hogy akkor felerősödik az a fajta kötés, az önvédelemnek a mechanizmusa, amely egy fontos kohéziós elemé is válhat. Tehát segítjük is, tehát szolidaritás, támogatás, segítség. Egy másik mozzanat, amely a mai zsidóság megértésében nagyon fontos, ez a megújuló kulturális identitás. Tehát tulajdonképpen, mert aztán a 45 utáni időszakról nem beszéltünk, ott tulajdonképpen 48-tól a kommunizmus időszakában maga az egész etnikai identitás válik hát olyan valamivé, ami diszpreferált, amelyik, hiszen mi váltja föl egy szociális identitás váltja föl. Tehát a kommunizmusban egy szociális identitás volt, osztályalapú identitás mentén jönnek, akarták létrehozni, persze ez nem sikerült, de a hivatalos ideológia osztályidentitásról beszélt, ez az, ami megadja az embernek az identitását, hogy kijelölje a helyét a társadalomban, hova tartozik, kikkel van ő együtt, és kik azok, akik nem az ő csoportjának a tagjai. Ez egy erős szociális identitás volt, ehhez képest a kulturális identitás, akár vallási, akár etnikai, az egy nem preferált szempontja volt a társadalmi identitás építésének. Ezért a zsidó identitás is, ennek még más okai is vannak, amiben most nem megyek bele, tulajdonképpen egy teljesen elnyomott, rejtőzködő vagy elnyomott, vagy a tudat alattiba száműzött identitássá vált. Ugye ezért nem nagyon volt róla szó, hát ha megnézzük a hosszú kommunizmus időszakát, most ebben van sztálinizmus, meg Rákosi rendszer, meg minden, alig volt szó mondjuk a zsidóságról, alig volt szó a holokausztról. Szóval ne gondoljuk azt, hogy a holokauszt az egy örökké létező kérdés volt, nem volt kérdés, egyáltalán nem volt kérdés. Múltkor éppen szembesültünk egy film kapcsán, amit a Surányi András, a Simó Sándor Surányi András meg a Kösszegédit csinált, ami 80-as évek elején interjúkat csinált budapesti zsidó túlélőkkel, és ebből csinált egy ilyen freskót. És ezt már levetítettek. És az igazság, hogy ott is fölmerült, amikor erről volt egy beszélgetés, hogy ez egy kordokumentum, mert nem voltak bizonyos ilyen elemeiben felfeltűnt valami korábban is. Tehát voltak más filmek is, amikben ez a mozdulat, de a holokauszt, mint olyan, mint maga a tárgya a műalkotásnak, ez nem szerepelt, ez a rendszerváltás után következik be, tehát az ember már elfelejteni, hogy a rendszerváltás előtt már felerősödik, és attól kezdve viszont valóban egy nagyon fontos, egy elmaradt diskurzusnak a megtörténte miatt is lehet, hogy most azt gondolja az ember, hogy már tele a hócipője ezzel a diskurzussal, de azért be kell pótolni dolgokat, tehát ez is a fair, hogy mindig a német példára hivatkoznak a holokauszt társadalmi trauma feldolgozása kapcsán, ami már a 60-as évek közepén elindult, hát persze, de ez Nyugat-Németország volt, és nem Kelet-Németország, hozzá kell tennem. Csak ugye a kettőt egyesítették, és ma már ezt elfelejtjük, mert ugye nem úgy egyesítették, hogy paritásos alapon, hanem Nyugat-Németország így bekapta, ami persze egy bizonyos szempontból a legjobb megoldás volt, hogy bekapta az NDK-t. Tehát azt mondták, hogy nincs itt jogvita, a nyugat-német alkotmány az alkotmány. A magyarok azok elpöszpötöltek az alkotmányon, aztán láttuk, hogy mi lett belőle. Egy alaptörvény, ami aztán olyan, amilyen egy végső pusztítása az alkotmányos szellemiségnek. Tehát a németeknél nem, ott volt egy polgári, liberális, demokratikus, erős alkotmány, aminek megvolt a maga története, Németország kettéválasztásától, és ezt fogták és alkalmazták, és ebből egy csomó dolog megoldódott. Automatikusan megoldott. Nálunk ugye mindenből vita volt, a visszamenőleges igazságszolgáltatásból, a kárpótlásból, németeknél nem volt vita, hát a német alkotmány, ami egyenlő volt a nyugat-német alkotmánnyal, megoldotta az egész kérdést. Mind a kettőnek lehetett volna használni, látjuk azért, hogy ez valószínűleg egy szóval azért emmög, szóval, hogy ez a mi útunk akkor lett volna jó, hogyha van mögötte egy politikailag jól szocializált társadalom, akkor tényleg tanulságosak ezek a viták, meg ezek a küzdelmek. Egy politikai szocializáción demokratikus politikai szocializáción soha át nem ment társadalom esetében, ezek végül is inkább csak az etatizmust erősítették, sem nem a demokratikus társadalmi, az állampolgári szemléletnek a megtelepülését Magyarországon. Na mindegy, ez messze van ez ettől a témától. Tehát van egy megújuló kulturális identitás a rendszerváltás után, és van a cionizmus, ami végigkíséri a magyar és az európai vagy egyetemes zsidó történetet, ugye amelyik egyfajta nemzetállammá, tehát amely azt a dilemmát feszegeti, hogy hol van, hogy hol is van ennek az államisága ennek a zsidóságnak. Ugye ezt oldja aztán meg Izrael, nem biztos, hogy szerencsés módon oldotta meg, ami egy újabb szempontot emel be, újabb, mindenképpen beemeli például mondjuk az antiszemitizmus diskurzusába az izrael komponens, de beemeli a zsidóságban is, hiszen a zsidóságnál különben ez az izraeli komponens, ez inkább megosztó komponens, sem mint egységes identitásépítő komponens. Tehát ez egy újabb szempontja lehet a zsidó identitás tagolásának. Na, nagyon sokat elbeszélgettünk erről a kérdésről, és akkor már végre most eljutunk a kutatáshoz is. Ja, mert ebből az következik nagyjából, hogy nem akartam volna magukat összezavarni, de hogy nem igazából lehet a populációt körülhatárolni. Történetileg is, elméletileg sem, eszmeileg sem, mit tudom, vallásosságra gondolok, vallásos, nem vallásos. Tehát valahogy az a kérdés, hogy ki a zsidó, megválaszolhatatlan kérdés. Miközben tudjuk, hogy van zsidóság, mint kisebbség. Tehát és akkor így belemegyünk ebbe a Brubakeri nézőpontba, hogy ezek az etnikai kisebbségek, ezek nem igazi csoportok, nem a csoport a lényeg ebbe, hanem az a kategorizáció, hogy vannak emberek, akik magukat zsidónak vallják, és ez az életükben fontos, és ez ilyen létemben összekapcsol embereket, és a mechanizmus az érdekes, vagy ahogy embereket kategorizálnak kívülről, és ez a mechanizmus az érdekes, mert ez alakítja ki az emberi viszonylatokat a társadalomban. Na de mégis itt volt a feladat, hogy valamit meg kell tudni, mert ez aztán, mert antiszemitizmusról azért 90 óta születtek kutatások. De zsidóság, tehát a zsidó kisebbség, vagy a cigány kisebbségről is született már korábban, ugye nem véletlenül a Kemény ezt jól megoldotta a 70-es években, majd a 90-es években kirobbant a vita, 20 évvel később, akkor már ugye másodszor ismételte meg a Kemény vizsgálatát, hogy itt valami el van cseszve, mondják a másik oldal, mert nem tisztáztuk, hogy ki a cigány. Tehát ugye mindenki beleérkezik ebbe a dologba, hogy ki a cigány, ki a zsidó. A Kovács András ugye az, aki az egész témának az egyik legfontosabb kutatója, hanem annak a kérdésnek, hogy ki a zsidó, ennek mindenképpen a kutatója Magyarországon, de mondom, erről kevés kutatás is történt, az mind az ő nevéhez fűződik. Antiszemitizmussal többen foglalkoztak. De a Kovács is foglalkozott az antiszemitizmussal. Nem is lehet elválasztani a kettőt egymástól különben. Hogyan fogott neki a Kovács? Ugye mégiscsak kellett neki, ugye a mai óra kiinduló pontja, kellett egy populáció. Ahhoz meg kellenek beazonosítható személyek. Na de ez nincsen. Hát akkor kezdjük a farkánál, mondta a Kovács, vagy nem tudom, azt mondta-e. De így tudom leképezni az ő eljárását, hogy a farkánál kezdtük, és akkor visszamegyek abba az identitás. Hát a vallási zsidókat nem érdemes kutatni, miért érdemes, de az egy antropológiai vizsgálat a számosságát tekintve leginkább. Státusz ugye az nagyon homályos, az nem. Kulturálisan hogy tudom belőni, hogy mi, tehát ez a kultúra olyan heterogén is tulajdonképpen a maga azonosságai mentén, hogy nem lehet. Hát akkor marad az üldözöttség. Nem az én táblázatomból jutott el ide, hanem praktikus megfontolásokból. Ez a holokauszt momentum, mert tényleg, akit a holokausztban zsidónak jelöltek ki, és ilyen napon bekerült a holokausztba, és elszenvedte, akár úgy, hogy meghalt, akár úgy, hogy túlélte, annak biztos köze van a zsidósághoz, mondta a Kovács. És mivel a holokauszt kapcsán az elmúlt több mint 50 évben különböző hullámokban mindig is volt kárpótlás, mert a modern, demokratikus, liberális német ország szembenézve azzal, amit tett, úgy érezte, hogy erkölcsi és anyagi felelőssége van az iránt, hogy valamilyen értelemben kárpótolja azokért a bűnökért, amit a németek követtek el. Mikor az oroszokra nem jellemző, tehát a másik nagy európai bűnnel követő az oroszoknál ez nem jellemző. Ami persze Nyugat-Németországból indult el, nem az NDK-ban, hozzá kell tennem. Tehát ez volt a Kovácsnak az ötlete, hogy akkor aki kárpótlásra igényt tettek, azok regisztrálva lettek. Mert hiszen deklarálták, hogy nekik jár, és szeretnék ezt igénybe venni. Akár úgy, hogy leszármazottak a halottak esetében, akár úgy, hogy túlélők. Na, ezen az úton indult el a Kovács, és tulajdonképpen így tudott ő, neki ugye listákhoz kell jutni az embernek. És így jutott ő listákhoz. És ő ebből vett mintát. Nem volt egyszerű különben hozzájutni, tehát ez már maga egy kálvária volt. Szerintem ez több évig tartott, amíg ezt sikerült begerebjéznie. Na, de ugye ez azért mégiscsak a holokauszt már messze van. Hát, hogyha ebből mintát veszek, és mondjuk akár csak az első generációs leszármazottakat veszem alapul, hát ez egy idős populáció. Vagy idősebb, vagy idős populáció. Hát a holokauszt túlélő, az biztos idős. Ugye ez 2000-ben volt a vizsgálat, de akkor is idős volt. Tehát mit csinálta Kovács? Azt csinálta, mert ő neki meg a teljes zsidó populációból akart mintát venni, hogy legyenek benne fiatalok is, hogy bizonyos ilyen becslések alapján való számogatás után kiszámolta, hogy milyen mértékben torz az ő mintája életkor alapján, És hogy amikor elérte ezt az arányt a vizsgálatba, mert 2000 embert akart ő megkérdezni, vagy elég magas minta különben, kérdőves módszerekkel, akkor ő már nem, akit megkeresett, azt kérdezte meg, hanem megkérdezte, hogy a gyereke, annak a gyereke válaszoljon a kérdőívre, vagy közvetítse ki a gyerekéhez. És ez működött. És akkor nagyjából így mondható az, hogy demográfiai szempontból a mintája eléggé korrekt. Valószínűleg. Minden csak egy valószínűségi állítás. De a kutatásának két nagy mozzanata volt, vagy három, de hát igazából kettő. Az egyik, hogy meg akarta adni a szociodemográfiáját ennek a kisebbségnek. Részben válaszolni is akart arra a kérdésre, hogy ez egy státusz kisebbsége. Másrészt meg a vallási mozzanattal, ugye ez az egész vallásossághoz való viszonyát akarta, ez egy egész hithű versus ateista, vagy asszimilált. Másrészt meg identitás szempontból akarta rekonstruálni, mit jelent ma az általa elért populációba, amiről nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy reprezentálja a magyarországi zsidóságot, milyen identitás minták vannak a zsidóságon belül? Hányféle identitás van? Most a demográfiát az elég könnyen, mert összesen 8 percünk van, az elég könnyen el fogom intézni. Hát kiderültek azok, de ez azért nem mindegy egy szociológiai kutatás kapcsán, mert ez egy szakszerű, és pont a statisztikai módszerek érvényesítése kapcsán mondható, hogy ez, amit kapunk, ez tényleg általánosítható összefüggések, nem pedig csak benyomások, vagy intuitív, vagy nem annyira intuitív benyomásokra beszélünk. Végül is ő ebben a részben inkább csak a közhelyeket tudta megerősíteni, de ezek fontos közhelyek voltak. Az egyik ugye az, hogy alapvetően urbanizált rétegről van szó. Jó, ebbe belejátszik az, nem csak a urbanizált rétegről van szó, hanem alapvetően budapesti népességről van szó. Ha zsidóságról beszélünk, akkor ez Budapesten koncentrálódik. Most ennek az oka persze történeti, ezt mindenki tudhatja, nevezetesen az, hogy mint említettem, a deportálások, amikor az Eichmann megérkezett, akkor nagy vita volt a magyar államigazgatás vezetői és az Eichmann között, mert Eichmann Budapesten akarta elkezdeni, a magyar államigazgatás meg vidéken akarta elkezdeni ezt a dolgot, kellő entuziasmal csinálta természetesen, tehát abban nem volt hiba, és így valóban a vidéki zsidósággal kezdték a deportálást. Beleértve az akkori Nagy Magyarország, maihoz képest Nagy Magyarország területén, és ezt nagyjából be is fejezték. Ilyen 600 ezer zsidóról beszélünk, ezeket Auschwitzba vitték, nagyüzemi technológiával semmisítették meg őket, de maga már az egész deportálás egy igazi, ez a modernitás problematika, ami az egész holokauszban megjelenik, amit a Zsigmond Bauman is említ, hogy ez egészen más folyamat, mint amikor a pogromokról beszélünk, ez egy modern, nagyüzemi módon megvalósított eljárás volt. Ha megnézik a Hannah Arendt filmet, ami egy nagyon figyelemreméltó film, nem tökéletes film, mint film, de bemutatja, hogy Hannah Arendt az egyik legfontosabb Németországból emigrált, Amerikába emigrált, liberális filozófus nő volt, aki amikor az Eichmannt elkapja az izraeli titkosszolgálat Argentínában, és kicsempészi onnan, mert nem vihette volna ki, mert hiszen az argentinok nem adták volna ki, tehát fogták és kicsempészték, mert azt akarták, hogy Izraelbe állítsák bíróság elé, és valóban átcsempészték, és ott bebörtönözték, és bíróság elé állították, akkor a Hannah Arendt azt kérte New Yorkba, hogy ő legyen a tudósítója a New Yorker című lapnak, és erről szól a film, hogy ő akkor elmegy Tel Avivba, és végig, hát részben végüli a tárgyalás, nagyon hosszú tárgyalás volt, és utána írja meg azt a fantasztikus könyvét, amely aztán kiverte a biztosítékot mindenkiben, hogy ez az egész egy banális történet. A szereplők banálisak. Tehát ne azt gondoljuk, hogy itt valami vérszipoly őrült mániások életüket tették rá a gyilkolásra, és ebben, tehát nem ez a lényege, pont az Eichmann figura, és egy csomó dokumentum rész van a filmben, ami nagyon figyelemre méltó dokumentum a tárgyalásról, ez egy hivatalnok volt. Még azt is mondja, ami valószínűleg így nem igaz, de beleillik ebbe az erőszak banalitásába, hogy ő neki, azt mondja szó szerint, hogy neki a zsidókkal semmi baja nem volt. Ő neki a Führer azt a feladatot adta, hogy megoldja azt a hagyományos társadalomban megoldhatatlan feladatot, hogy sok millió ember kell rövid idő alatt teljesen megsemmisíteni. És ő csak minden lépésében ezt a célt akarta a legmagasabb szinten megvalósítani. És ez sikerült is neki. Tehát ezért jött Auschwitz, ezért jöttek a megsemmisítő táborok, lágerek. És ő ott a tárgyaláson is ezt a fajta banalitást, most ez mindenképpen, ugye ez az elszenvedőknek se volt egy jó megnyugtató álláspont, hogy nincs ki gyűlölni, nincs kire haragudni, mert hát egy hivatalnokra még az ember nem tud annyira haragudni, nem beszélve a másik oldalról. Na mindegy, szóval, hogy nagyon, nagyon érdekesek, főleg ezek a dokumentum részek, ezek egészen elképesztőek ebbe a filmbe. De hát a Hannah Arendtnek is az egész mentalitása és hozzáállása. Egy egészen kiváló filozófus nő volt a Hannah Arendt, aki New Yorkba ért. Na jó. Tehát így végül is mi maradt Magyarországon, hogy a túlélő zsidóság nagy része budapesti volt, mert akkor már nem volt idő, ugye, mert le is állította a Horthy a nyár elején a deportálásokat, mindenféle oknál fogva, és aztán amikor a nyilas hatalomátvétel megtörténik, akkor újraindítják ezt az egész folyamatot, de akkor már késő, mert addigra már nem lehetett logisztikailag megvalósítani a deportálást, hiszen a vonat való szállítás kapacitását elfoglalta a katonai típusú szállítás, főleg a visszavonuló német hadsereg, tehát nem volt rá technológia. Megtört az, amit az Eichmann kitalált, vagy az Eichmann mögötti hatalmas rendszer létrehozott, és akkor már csak ilyen manuális módon lehetett, akkor volt az a Dunába lövöldözzük a zsidókat. De hát ez ilyen kézműves technika volt. Tehát ilyen értelemben a budapesti zsidóknak egy nagyon jelentős része túlélte a holokausztot. Tehát ebből már következik, hogy a mai zsidóságnak a nagy része urbanizált, budapesti zsidóságról beszélünk. Iskolázottság tekintetében összehasonlítja a Kovács a magyar társadalom iskolázottsági adataival, és azt találja, hogy igen, ez jelentős különbségeket mutat, mindmáig a magyar zsidóság sokkal magasabban képzett populáció, mint a nem zsidó populáció. Kovács arra is odafigyelt, hogy mivel már kiderítette előtte az adatokból, hát tudta anélkül is, de tudta bizonyítani, hogy ez budapesti populáció alapvetően, ezért ő megnézte a budapesti népességhez képest is, mert tudjuk, hogy a budapesti népesség az országoshoz képest magasabban képzett, a budapesti népességhez képest is a zsidóság, amely mondom 80%-ban Budapesten él, magasabban képzett. Megnézi területi lakóhely tekintetében, megint csak bizonyítja azt, de azért az érdekes, hogy kiderül, hogy azért ezek a sztereotípiák, hogy a Újlipott város, amelyben mindig koncentrálódott a zsidóság hagyományosan, meg ugye a zsidó gettó mögötti terület, amely ugyancsak ilyen volt, de a kettő státuszilag különböző volt. Úgy ez az Újlipott város ma is egy jelentős koncentráló helye a zsidóságnak, de van egy másfajta, de ilyen értelemben Buda is. A Rózsadon meg ez a terület is jelentősen koncentrál a zsidóságot. Mert miért? Mert bejön a státusz helyzete a zsidóságnak, magasabb a státusza. Megint csak egy szociológiai evidencia, magasabb iskolavégzettségtől mit is várunk, hanem magasabb státuszt várunk. Tehát igazából az érdekessége nem is az, hogy igazolják az adatok, hogy ez egy magasabb státuszú réteg, amely magasabb státuszú réteg például, mivel a Budapest státusz tipográfiája vagy geográfiája megváltozott az elmúlt 50-60-70 évben, és a pesti részről a magasabb státuszúak inkább Budán, pont a második, 12. kerületben szeretnek lakni. Tehát világos, hogy a zsidók is oda mennek, hiszen nekik az a millió a jó, ahol az ember, hát szereti a státusz homogenitást valamilyen értelemben az ember, vagy a státusz diszhomogenitás, az tud zavaró is lenni, ha nagyon nagy az inkongruencia. Tehát az emberek, tehát a zsidóságnak egy jelentős része átmozgott Budára, ott is van nagyon, és a státuszilag is bizonyítható, hogy bizony a magyarországi zsidóság aminek egy antiszemita borzasztóan örülhet, mert ezt akarja bizonyítani, csak ugye nem bizonyítja, mert ennek nem nézi meg az okait, ugye, mert okok nélkül ez rosszul hangzik. Ha az ember okrendszert tesz mögé, akkor a dolog már egészen másról szól. Szóval ezt is bizonyítja a Kovács. Az identitásról bizonyítja azt, amiről eddig sok szó volt, az asszimilációt. Egy borzasztóan, most nem tudom megmutatni a szöveget, de a zsidósághoz való viszonyát tekintve az egész 20. században, mert több generációt lehet befogni egy ilyen kutatásba, ha megnézzük, hogy ő minek, és az ő szülei milyenek voltak, és az ő nagyszülei milyenek voltak, és nem csak az identifikáció tekintetében, nem csak a kulturális, a kisebbségi kultúrával való azonosulás tekintetében, de vallásosság tekintetében is meg lehet nézni. Vallásosságban is egy nagy ilyen decline van, tehát egy ilyen szekularizáció van, és a kultúrában is. A utolsó szlájdon van különben 2, 4, 6 típus, ő a végén egy nagy klaszter elemzésbe összegzi a dolgokat, ezzel most nem megyek végig, mert így is túléptem 2 perccel az órát, de ott le is van írva, hogy a 6 típus az tulajdonképpen a tradíció teljes hiányától megy a tradíció őrzésig, de a teljes hiány az 18%, a teljes őrzés az 11%, és a köztelévő nagyon nagy rész, abban ilyen vegyes dolgok vannak, és ezeket a vegyeseket ragadja meg a Kovács, ezen a tanulmányában is különben, aminek a szövegét ott megismerhetik. Tehát egy nagyon vegyes társaságról van szó, mert előjön például a tradíció reneszansza, ugye ez a bizonyos hagyományhoz visszatérők, ami maga egy 13%, ezek fiatalabbak értelemszerűen, akik keresik az identitást, és végre a szülőket megszólítja ez a populáció. A 90-es évektől kezdve mindenképpen, mert a 90-es évek előtt nem nagyon szólította meg az egyetlen új generációsra a szülőket. Most megszólítja, hogy most akkor mi is van ezzel, most akkor mi zsidók vagyunk, meg mit jelent ez számunkra, meg hogy vagyunk mi zsidók, meg ki a zsidó a családban, és a többi, és a többi. Tehát felfedezik ezt az identitást, és kezdenek vele élni ezzel az identitással. Itt jön be Izrael is, így vagy úgy. Tehát itt egy eléggé tagolt képet ad arról az identitás struktúráról, ami a zsidóságot jellemzi nagy valószínűséggel, hogyha az ő mintája reprezentatíva tudja. De ez van a kulturális szokásokkal, hogy mennyire őrzik ezeket a tradíciókat. Mindegyikben egy erőteljes asszimiláció van, azzal az újdonsággal, hogy van egy megerősödése is ennek a zsidónak, identitásnak, és mondom, ez logikus, hiszen abból a ponttól kezdve, hogy a társadalom és ennek hogy elismeri az identitás választás szabadságát, sőt elismeri, hogy vannak hogy a Magyarország nem egy csoport, hanem Magyarország tagolt kulturálisan, és vannak különböző identitás csoportok, ezért zsidónak is megéri lenni, hiszen abban én nyerek, akár most egzisztenciálisan is nyerhetek, akár nyerhetek szociálisan, a kapcsolatokban, a jó érzésemben, az emberi, körülöttem fölépített emberi millióben, amit egy identitás tud nyújtani az embernek. Tehát ebbe végződik a Kovácsnak az elemzése. Tehát kiindul a leíró jellegből, a strukturális, tehát a szociodemográfia, az identitás, a vallásosság, és azt is nézi, de ez nem szerepel ebben, hogy hogyan viszonyul az antiszemitizmushoz, hogyan viszonyul Izraelhez, ez mind szerepelt a kutatásban, és a végén egy ilyen identitás struktúrát hoz létre, amelyben megmutatja, hogy hányféleképpen lehet valaki zsidó Magyarországon. Azt, hogy mennyien vannak, azt csak becsülni lehet, mint a cigányság esetében is, hát a 80-100 000-re becsülik különben, aki valamilyen módon zsidó. Ami elég nagy csoport, tehát még mindig közép ebbe a régiónak a legnagyobb zsidó kisebbsége Magyarországon él. Na jó, itt a vége, fuss el véle, és akkor jövő héten találkozunk.
Elhangzott Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE Társadalomtudományi Karán 2014-15 őszi félévében elhangzott előadás felvétele.